Mielőtt elmondanám, hogy hogyan jut egy magyar nő, egy székely nő a muzulmánok kezére, elmondanék egy rövid történetet. Néhány nappal ezelőtt volt alkalmam beszélni egy igencsak megtört szívű nővel, akit eléggé megtört a betegség, a fájdalom, és aki a szívében vágyott is arra, hogy segítsen neki valaki, és arra is vágyott, hogy az a valaki Isten legyen, ne egy ember. Mindazonáltal az Úristennek úgy volt kedves, hogy egy ember által kapjon segítséget, de az ő szava szerint. És ez a hölgy elég sokat szenvedett, 3 éve járja az orvosokat, pontosan, mint a vérfolyásos asszony, aki minden pénzét az orvosokra költötte, de nem tudták meggyógyítani. Ugyanúgy ő is az orvosokhoz járt már több mint 3 éve. Gyógyulás nem történt, az életkedve is elment. Fájdalomban volt úgy az ő teste, mint a lelke. És amikor beszéltünk, én azt mondtam neki Isten lelke által, amit az Úr Jézus ránk hagyott. Elmondtam neki az örömhírt. Beszéltem neki a törvényről, beszéltem neki a parancsolatokról, megértette, hogy mi okozta a betegséget. A fájdalmat felfogta, és őszintén megvallotta, hogy mit tett, és őszintén vágyott arra, hogy Isten megszabadítsa őt a bűneitől. Körülbelül másfél órás beszélgetés volt ez, és a beszélgetés végére tudtam imádkozni is érte, és ő is fohászkodott, és megtelt lélekkel Isten visszaadta az életkedvét, az élet örömét. És aznap éjjel még azt is megmutatta nekem mindenható Isten, hogy milyen, amikor a Szentlélek imádkozik ő benne, amikor nem ő imádkozik agyból, hanem a Szentlélek imádkozik ő benne, az ő lelkéért. És az ő szerettei azt mondták, hogy az, ami történt a kedves családtagjukkal, az valóságos csoda. Érdekességképpen mondom el, nem nehezterésképpen, semmiképp, hogy egy közeli hozzátartozója, családtagja haragudott rám, haragudott a kiáltószóra, tehát nem igazán tetszett neki az, amit én csinálok és amiről beszélek, de amikor meglátta, hogy mi történt az ő gyermekével, örömében ő azt mondta, hogy csoda történt, és hát szeretné, hogyha az ő gyermeke máskor is beszélne velem. Én pedig azt szeretném, hogyha az ő gyermeke nem velem beszélne, hanem a mindenható Istennel, éhezné és szomjazná az igazságot teljes szívéből. Mert sokkal jobb, hogyha az Isten beszél hozzá személyesen, mert nyilván általam is Isten szól hozzá, Isten szólt hozzá, de az Úristen sokkal többet kínál, mint az, hogy egy bizonságtevő, egy olyan gyarló ember, mint én, beszéljen hozzá. Ő azt kínálja mindannyiunk számára, hogy ő szóljon hozzánk személyesen, és mi lejjük örömünket az ő szavába. Ne legyünk zsidók a szó legrosszabb értelmében, akik azt mondták, hogy Mózes, te menjél fel, mi nem akarunk meghalni, te beszélj az Úrral, mi aztán majd téged meghallgatunk. Isten most már nem ezt akarja Jézus által, hanem azt akarja, hogy mindenki személyesen álljon eléje, és az Úr Jézus szavai által, az újjászületés kegyelme által hallja az ő szavát, gyógyuljon meg az ő lelke és az ő teste. Ez történt néhány napja, és ilyen még történt korábban is. Folyamatosan beszámoltam ezekről a dolgokról, mert nyilván ez a dolgom, nincs nekem semmi más dolgom ezen a földön, mint sem, hogy hirdessem a mindenható Isten dicsőségét. Ahogy mondja a Zsoltáros a 9. Zsoltárban, a 2. bekezdésben, hogy dicsérlek téged, Uram, teljes szívemmel, és hirdetem minden csodatételedet, ez az én munkám, ez az én melóm, ez az én elhívásom. Sajnos nem mindig vagyok teljesen hűséges. Érzem, hogy a bűn engemet is megkörnyékez, de hiszem is meggyőződésem, hogy nincs ennél szebb munka, ennél dicsőségesebb, mint hirdetni Istennek a csodatételeit, hirdetni az ő dicsőségét, dicsérni őt, azáltal dicsérem őt, hogy egyszerűen csak elmondom, hogy mi történt, mit ad a szívemre, mit mutat nekem, hogyan tanít, Tehát nem hízelgek neki, hanem elmondom, azáltal dicsérem az emberek előtt őt, hogy elmondom, hogy mit tesz velem, sem többet, sem kevesebbet. Tehát hirdetem minden csodatételét. És az, hogy öröm van és békesség van a lelkemben, azzal is dicsérem, és hála van a szívemben, azzal is dicsérem a mindenható Istent. A kérdés az, hogyha ilyenek történnek, és ezt látták többen az én szülővárosomban, tudomásuk van erről az én családomban, mégis miért van az, hogy némelyek nemhogy nem szeretnek engemet, amit nem is várok el senkitől, hanem gyűlölnek engemet, mint hogyha én volnék a legfőbb ellenség. Erre a témára külön kitérek abban a videóban, aminek a címe az, hogy miért gyűlöl engem Gyergyó. De röviden mondom csak, hogy miért gyűlöl engemet a szülővárosom, az én polgártársaim. Azért, drága emberek, mert én elmondom a diagnózist. Az én kötelességem az, hogy elmondjam a diagnózist is, hogy mitől beteg az embernek a lelke, mitől beteg az ő teste. Beszélek a bűnről, és ezt mindenki utálja. Ez olyan, mintha elmennél az orvoshoz, és ő azt mondja, hogy hölgyem vagy uram, hát következik egy 3 órás, egy 5 órás műtét, fel kell nyissuk a koponyáját, de nem mondja el, mi a diagnózis. A legtöbb ember nyilván nem menne bele műtétbe, azt mondja, hogy nem rondultam meg, nem vagyok olyan rosszul, hogy belemegyek a műtétbe. Azonban, hogyha az orvos nem ezzel kezdi a konverzációt, hanem azzal, hogy megmutatja a röntgenképet, meg röntgenezi, megvizsgálja, és azt mondja, hogy hölgyem, uram, van az ön fejében egy 5 centis daganat, amely elég gyorsan növekszik, és ezért fel kell nyissuk a koponyáját, és meg kell műtsük. Vállalja-e? Azt mondja a páciens, hogy igen, hogy megmeneküljön. Ugyanígy nekem is ahhoz, hogy valaki megmeneküljön, kötelességem beszélni a bűnről, kötelességem a pácienssel, a megtört szívű emberrel, a beteg emberrel beszélni arról, hogy mi okozhatta az ő problémáját, mi van a problémák gyökerén, tehát mi a probléma gyökere egészen pontosan. És hogyha a páciens hajlandó belátni, meglátni, és megvallani, hogy igen, vétkeztem az ég és a föld teremtő ellen, én vagyok a hibás az én betegségemért, az én lelki problémáimért, hogyha ezt ő megvallja, és őszintén vágyik arra, hogy Isten megszabadítsa őt, akkor igen, Isten használ engemet, vagy akárki mást, egy másik bizonságtevőt arra, hogy megszabadítsa azt az embert az ő betegségéből, az ő lelki betegségéből, testi betegségéből. Ezért gyűlöl engem a szülővárosom, a családtagjaim is távolságot tartanak, tehát nem igazán keresnek. Véletlenül, tehát ilyen családi találkozó, tehát hogyha valamit kell találkozni, akkor, és én is ott vagyok, akkor nyilván azt elfogadják, de nem keresnek engem. Pedig bebizonyíthattam Isten kegyelme által, hogy jót tehetek, tettem eddig is Isten kegyelme által. Rosszat nem akarok sem nekik, sem másnak, sőt, jót kaphattak emberek általam. Nem az én érdemem volt az, hanem Istennek a szeretete, az ő kegyelme. Ennek ellenére távolságot tartanak tőlem, távol tartják magukat tőlem, és nem kíváncsiak arra, amit elmondhatnék nekik. Tehát a diagnózis az bosszantó. Bevallom nektek, hogy engemet is zavart, és most is zavar néha, hogyha az Úristen szembesít a bűnömmel, a bennem lévő gonoszsággal. Az igazsággal való szembesülés nem kellemes, emberek, és nem kényelmes, de üdvös. Szabadulás van benne, gyógyulás van benne. És akkor most elmondanám azt, hogy hogyan jut egy magyar nő, egy székely nő a muzulmánok kezére. Az éjszaka kaptam egy elég kemény álmot, a húgomat láttam álomban, azt a húgomat, aki hát elég mélyre utazott a modern spiritualitás, az ezotéria labirintusába, és súlyos károkat okozott az neki, az ő lelkében. Amiről írhattam a Családi Tragédia című írásban. Őt láttam álomban, egészen pontosan nem is őt láttam először, hanem azt láttam, hogy egy ilyen teremben vagyok, ahol a muzulmánok arról tanakodnak, hogy hogyan büntessék meg a húgomat, Júliát. Hát ez én megjettem. Számomra ez félelmetes volt. Én átéreztem, hogy mit jelent az, amikor a muzulmánok úgymond azon tanakodnak, hogy valakit megbüntessenek. Tudjuk jól, hogy a muzulmán világban, az iszlám állam berkeiben, hát ők nagyon tartják a törvényt. És a törvény, amit tartanak, az kell mondani, hogy többé-kevésbé ugyanaz, mint a zsidó törvények, a keresztény törvények. Tehát a muzulmánok, ők nem ismerték meg Jézust, nem Jézust tisztelik, hanem Mohamedet. Mohamed pedig törvényben tartja őket. És talán a muzulmánoknál még mindig van olyan, hogy nyilvános kivégzés, tehát valóságosan alkalmazzák a törvényt, azt, amit leírt Mózes, és amit ők is úgymond örököltek. Sőt, hogyha valaki hitehagyott, hát olyan is történik, hogy megölik még ma is, még a modern világban is, Amerikában is. Amikor hallottam, hogy meg akarják büntetni a húgomat, akkor én megijedtem, és kiszaladtam a teremből, kerestem a húgomat, és félve próbáltam neki elmondani, hogy ők azt tervezik, hogy megbüntessenek, vagy megbosszulják azt, hogy mert megsértette őket. Ez a lényeg, hogy megsértette őket, az ő törvényeket megsértette, és ők azon tanakodtak, hogy hogyan állnak bosszút, hogyan büntessék őt meg. És félve, tehát halkan rettegve mondtam el neki, a húgomnak ebben az álomban, hogy menj és kérj tőlük bocsánatot, amíg megteheted, mert azon tanakodnak, hogy hogyan büntessenek meg téged. Ez volt az álom, és elmondanám a megértést, amit le is írtam, megírtam, elküldöm neki is, elküldöm a másik húgomnak is, és tényleg fohászkodom, hogy hát ha megszívlelik, hát ha megértik, mert nekem is fájdalom látni azt, hogy egy ember mennyire kell szenvedjen, a lelke mennyire kell gyötrődjön, amiatt, hogy nem tud vagy nem akar megszabadulni azoktól a dolgoktól, amiket ő a lelkében felhalmozott. Elmondom az állnak a megértését, és elmondom a Bibliából is, hogy ez hol található, hogyha valaki kíváncsi, akkor tudja elolvasni, és értse meg a lényeget. Ezen a földön az embernek két lehetősége van, hogy életben maradjon. Az egyik a törvény, a másik a kegyelem és az igazság. Nyilván az utóbbi jobb, mint az előbbi. Annál is inkább, hogy a törvény szóban benne van az is, hogy tör. A törvény úgy igazából megtöri az embert. Arra van a törvény, hogy megtörje az embert. Megtörje az egót, megtörje az emberben levő bűnt. Erre való a törvény. A kegyelem és az igazság, amit az Úristen Jézus Krisztus által kinyilvánított számunkra, akinek a nevét és a szavait szégyeljük mi modern emberek, az arra van, hogy az ember, hogyha a törvény által kíván szembesülni a benne lévő törvénytelenséggel, bűnökkel, akkor kegyelmet kap, és hogyha megbánja, tehát kíván Isten lelke által szembesülni, hogy fájjon neki az ő saját bűne, és hogyha megbánja azt, amit tett, akkor a kegyelem és az igazság arra van, hogy Isten, mint tudjuk, megbocsátja a bűnöket, hisz ő maga lett testé Jézus Krisztusban, és ő maga imádkozott úgy, hogy ugye hát, hogy megértsük, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekedtek. És azt is mondta, hogy elvégeztetett. Ezzel utalva arra, hogy a küldetését ő véghez vitte, a szabadítást, a megváltást ő véghez vitte, kifizette a váltságdíjat. Tehát a törvény szerint, aki bűnt követel, annak bűnhődnie kell. Ez a törvény. De ez örök érvényű törvény, emberek. Isten a törvényt Jézussal sem oldotta fel, hanem a törvény Jézusban beteljesedett. Tehát Jézus a törvény szerint bűnhődött. Isten nem azt mondta, hogy elküldöm Jézust, hogy elmondja nektek, hogy mostantól nincsen törvény és nincsen bűn, bármit csinálhattok. Nem ezért küldte az Úristen Jézust, egészen pontosan a mindenható Isten maga, nem azért lett testi Jézus Krisztusban az ő fiában, hogy azt mondja nekünk, hogy mostantól nincsen törvény és nincsen bűn, mint ahogy tanítják azt az ezotériában, a New Age-ben. Hanem azért lett testi, hogy beteljesítse a törvényt Jézusban, miszerint a bűnnek a zsoldja, a bűnnek a fizetsége a halál, a büntetése a halál. Tudjuk jól, hogy az Ószövetségben, ha csak valaki hiába vette Istennek a nevét, azt is megölték. Annyira komolyan vették a törvényt, az első parancsolatokat legfőképp, hogy Isten nevét, tehát hogy az Úr, a te Istened, ne legyen előtte más Istened neked. Tehát, ahogy mondják leegyszerűsítve, hogy az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ne legyenek más Isteneit ő előtte. Ne csinálj faragott képeket, semmi hasonlatosságára, ne tiszteld azokat. Isten nevét hiába nevet. Hogyha valaki az Ószövetségben Isten nevét hiába vette, fölöslegesen kimondta, megölték, halálra kövezték azt az embert. Mert ragaszkodtak Istenhez, és az ő törvényéhez, mert tudták, hogy az ő törvénye megtartja őket. És Jézus a törvényeket nem törölte el. Azért jött, hogy betöltse. És ő úgy töltötte be, hogy az olyan törvénytelenekért, mint én és te, ő szenvedett a kereszten. Mert minden törvénytelennek, minden bűnösnek a fizetsége a halál, a törvény szerint. De Isten nem akarta, hogy mi elvesszünk és meghaljunk a bűneinkben. Ő ezt nem akarta. És ezért ő maga úgy döntött, hogy testé lesz, miértünk. És magára veszi a büntetést a mi bűneinkért. És azt mondta, ez pontosan olyan, mint amikor a törvényszéken a vádlottét valaki kifizeti a váltságdíjat. Tegyük fel, valaki ellopott egy autót, egy nőt megerőszakolt, meg ilyenek, és kapott 20 év börtönt. És bemegy valaki a törvényszékre, és azt mondja, hogy bíró úr, mennyi az óvadék, a váltságdíj Attiláért. És ő azt mondja, hogy tegyük fel 500, hát az kevés, legyen 50 millió forint. Nyilván nekem nincs annyi pénzem, nekem nincsen semmi, nekem csak a bűnöm van, a vád van rajtam. Én nem tudok fizetni az én szabadságomért, de valaki más tud fizetni, értem. És bejött valaki a törvényszékre, és kifizette az óvadékot, és a bíró törvényesen engemet szabadlábra helyezett. Ugyanezt történt Jézussal is. Hogy ő bejött a törvényszékre, és az ő vérével, tehát ő magára vette a büntetést. Nem én szenvedtem el a büntetést az én bűneimért, hanem Jézus szenvedte el, Isten maga szenvedte el a büntetést, a bűnnek a zsoldja, a bűnfizetsége a halál. És Isten maga Jézusban elszenvedte a büntetést, hogy a törvény ki legyen egyenlítve. Tehát a törvény szerint a számla ki legyen egyenlítve. Ez történt, ez a megváltás. És az embernek nyilván nem kell semmi más tennie, mint a törvényszéken is, hogy meglátja, belátja a bűneit, megbánja azokat. Tehát az, hogy az ember megbánja a bűneit, az valóságosan megbánja a bűneit, azt jelenti, hogy meg is tér azokból. Tehát megutálja a bűneit, és nem akarja azt a bűnt újból elkövetni. Ez a megtérés. Nem betérés a hit gyülekezetébe, a baptisták közé, semmilyen felekezetbe, hanem megtérés a bűn útjáról, az Istenhez fordulás. És azt mondja mindenható Isten, hogy két dolgot kell tegyünk, egyik a megtérés, amikor megtagadjuk a bűnt, elfordulunk a bűntől, és akkor megkapjuk a feloldozást Isten által, a Krisztus vére által, és utána pedig követjük azt, aki kifizette értünk a váltságdíjat, hisz ő a vérével fizetett értünk, hogy mi szabadok legyünk. Ez a megváltás lényege. És ezért mondtam ahhoz, hogy valaki megszabaduljon, megkapja a megváltást, fontos az igen, egyetlen egy igen, amikor kimondom, hogy elfogadom a váltságdíjat, és kívánom, hogy ő legyen az életem ura, ő tisztítson meg engemet a bűneimtől, és vezessen el az örök életre. Ez az igen, amikor a lány igent mond az udvarlóra, és mennyasszony lesz ő. Erről sokszor beszéltem, ez ennyire egyszerű az igazság, emberek. De sokan nem mondták ki az igent, még a hallgatók közül sem. Az egyetlen egy igent, amikor is elfogadták azt, hogy az udvarló kifizette a váltságdíjat, a kártérítést, az óvadékot, és megkötik a szövetséget, igent mond a lány az udvarlónak az udvarlására, az ő kérésére, hogy lenne az ő menyasszonya. És onnantól kezdve a menyasszony már hűséges a vőlegényhez, nem az udvarlóhoz, hanem a vőlegényhez. És csak ráfigyel, és a vőlegény megóvja őt attól, hogy visszaessen a bűnbe. És azáltal megtisztul az ő lelke, teljes mértékben megtisztítja az ő lelkét, és megkapja a menyasszonyi ruhát, a fehér ruhát. Leveti a szennyes ruhát, a mocskos ruhát, a bűnök ruháit leveti magáról. És utána pedig kap vizet, ami nem más, mint a Jézus beszéde, amiben megfürdik, tehát teljesen megmosakodik, megmossa az ő lelkét, az ő szívét, és utána felveszi a fehér ruhát. A fehér ruha nem más, mint a menyasszonynak, avagy Isten gyermekeinek a cselekedetei, az igaz cselekedetei. Ez a megváltás dióhéjban összefoglalva röviden. És nyilván ahhoz, hogy ezt valaki megkapja, nem kell más tennie, mint személyesen ahhoz fordulnia, akinek van, amiből kifizesse az óvadékot, a kártérítést, a váltságdíjat érte. Feltéve, hogyha ő hajlandó szembesülni az ő bűneivel. Ha kér Istentől látást, hogy szembesüljön a bűneivel. És hogyha valaki személyesen hozzáfordul, mint ahogy megvan írva, mindenki, aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét, megmenekül. Meg fogja kapni látást, lesz fájdalom is, mert fájni fog a bűn, lesz bánat, de Isten elveszi az ő bűneit, és megvigasztalja őt, és gyermekévé fogadja őt. Ez volna a jó megoldás, emberek, ez a lehetőség fel volt kínálva az én húgaimnak is, hogy mennyire éltek vele. Nem tudom, fogalmam sincs, mert túlságosan gyakran nem beszélünk. Néha én megkeresem őket, ők egyáltalán nem keresnek, mint hogyha én lennék a legbűnösebb ember, aki meg akarja őket ölni. Úgy viszonyulnak hozzá az én húgaim. Ez van sajnos, de Isten könyörüljön rajtuk. Én nem akarok haragudni rájuk, sőt, imádkozom, hogy vegye el minden neheztelést, vegyen ki az én szívemből. Az ő döntésük ez van, muszáj elfogadjam. Amennyiben az ember nem fogadja el a kegyelmet, amiről beszéltem mostanig, hogy elfogadja a váltságdíjat, megbánja a bűneit, és kéri az igazságot, hogy az ő szíve megteljen igazsággal, tehát jelképesen új szívet kapjon, új lelket kapjon, akkor marad a törvény, emberek. Marad a törvény. Azonban a mai ember nem szereti a törvényt sem. Nekünk úgy kéne az élet, a föld élet, hogy azt csinálhassunk, amit akarunk. Igazság nélkül, kegyelem nélkül és törvény nélkül. Ha az ember mindkettőt elutasítja, a törvényt is, a kegyelmet is, az életet dobja el magától. A halált választja. Ebben az álomban éppen úgy, ahogy a valóságban is, a muzulmánok a törvényt, a törvénykezést képviselik. Ebben a világban, tetszik vagy sem, a muzulmánok a törvényt megőrizték. Biztos, hogy nem teljesen tisztán, de ők a mózesi törvények szerint élnek, ahhoz ragaszkodnak. Amerika, Európa, Gyergyószent Miklós a törvényt megtaposta. Nem is ismerjük a törvényt. A legtöbb ember a tíz parancsolatot sem ismeri, azzal sincsen tisztában. Ebben az államban, éppen úgy, ahogy a valóságban is, a muzulmánok a törvényt, a törvénykezést képviselik. Ha az ember elutasítja a kegyelmet és az igazságot, Isten átadja őt a törvény kezébe. Erről szól az állam. Hogyha az én húgomnak, vagy nekem, vagy bárkinek, aki hallja ezt a felvételt, mert ez rám is éppen úgy igaz, mint a húgomra, hogyha én elutasítom a kegyelmet, az igazságot, az engedelmességet, akkor jön a törvény, jönnek a muzulmánok. Ha az ember elutasítja a kegyelmet és az igazságot, Isten átadja őt a törvény kezébe. A törvényt is megsérti, és eldobja magától, jön az elmezavar, a lelki betegségek, a pszichoszomatikus betegségek, a pszichiátriai problémák, a pánik és az önpusztítás. Érthető emberek, a lényeg, ez bárki megértheti. Ha valakinek nem kell az igazság, az élet igazsága, és a kegyelmet nem fogadja le mindenható Istentől, nem vágyik arra, hogy Isten őt is megigazítsa, igazzá tegye Jézus szava által, az ő vére által, az ő áldozata által. Ha nem kívánod az igazságot megismerni, automatikusan törvényben vagy, a törvény alá kerülsz. Ha a törvényt is megsérted, azáltal eldobod magadtól az életet. Jön az elmezavar, a lelki betegségek, a pánik és az önpusztítás, ami történt a húgaim esetében is. Az igazság és a törvény nélkül eltorzul, kárba vész a lélek. Emberek, ezt kell valahogy felfogni, felfogjuk, hogy itt, amíg testben vagyunk, karnálisak vagyunk, a test kívánsága után futkosunk, addig szüksége van az embernek a törvényre, de jobb az igazság, mint a törvény. Mert az igazság által az ember lélekben érzi, hogy mit kell cselekednie. A törvény az kényszer, fogcsikorgatás, külső sötétség. Azonban, hogyha valaki újonnan születik Jézus szavai által, megkapja az igazság ajándékát, és a lelkében érzi, hogy mit kell cselekedni, és arra már van békesség. A törvény az kényszer, kényszerít. A törvény az nem opcionális, emberek. A törvény az kényszer. Úgy a muzulmánok számára, mint az ortodox keresztények számára, és mindenki számára. Az igazság és a törvény nélkül eltorzul, kárba vész, ahogy a Biblia fogalmazza, elkárhozik a lélek. A törvény megnyilvánulhat egy konzervatív vallás által, például muzulmán, zsidó, ortodox keresztény, vagy Jehova tanúi által, akár törvényes házasság által, börtön által, és utána pedig betegség által, az utolsó törvény pedig a pokol törvénye, de abból már nincsen kiút, emberek. A földi törvényekből van kiút, olyan értelemben, hogy az ember megismeri az igazságot, és az igazság lelke által, a Szentlélek által cselekszi a törvényt. Azonban, ha a test meghal, és lélek nem tisztult meg, a pokol törvénye az már örök. Mert a test halála után kezdődik az örök kivalóság. Megszűnik az idő, és kezdődik az örök kivalóság. Örök kivaló, kötelék, pokol, megkötözöttség, gyehenna tüze, ahogy mondja az Úr Jézus. Ezek a törvények mind arra készítik az embert, hogy keresse az igazságot, és nyerjen szabadulást általa. Fontos megértenünk, hogy Isten kezében még a törvény is kegyelem. Hogyha ő valakit törvény alá helyez, akár a házasság törvény alá, vagy egy vallás törvény alá, még az is kegyelem tud lenni. Mert törvény és igazság nélkül a lélek eltorzul, kárba vész, megkárosul. Tehát tönkre megy a lélek. Az ember lélektelenné válik. Ezt teszik a modern vallások. Az új spiritualitás, a jóga, a reiki, asztrológia, szellemidézés, szellemiskolák, szellemgyógyászat, szellemműtét, theta healing, sámánizmus, tátos, új pogányvallások, és így tovább, és így tovább. Ezt teszik az emberekkel. Elveszik tőlük a szembesülés lehetőségét, és benne tartják őket a törvénytelenségben, a hazugságban. Tehát sem igazság, sem törvény, szabadosságban, és a szabadosságban a lélek olyanná válik, mint a Szodoma és Gomora lakóinak a lelke, akiket ugye Isten elégetett, tehát élve elégette őket. Annyira eltorzultak, tehát nem volt bennük már semmi menthető. Így Szodomában és Gomorában a pokol tüze fizikailag történt, kezdődött. Akinek nem kell az igazság, az törvény alatt maradt, automatikusan. És a törvény pedig széttöri őt. A törvény szerepe az, hogy széttörje az embert, megtörje az embert. A törvény szerepe olyan, mint a hamis kutyán a pórász. A kutya meg van kötözve. Sokan akarnak kijönni a Matrixból, a rendszerből, de úgy, hogy sem a törvényt nem ismerik, sem az igazságot. Tehát jobb az embernek a Matrixban maradni, akár egy kemény munka rabságában, kemény házasság rabságában, betegség rabságában. Mintsem, hogy kijönni a törvényből, a rabságból, úgy, hogy nem ismeri a fejében sem a törvényt, de az igazságot sem ismeri. Újjá sem született. Többször beszéltem erről is, hogy úgy igazából minden törvény. Tehát az igazságon kívül csak törvény van. Hogyha a kutyánk, tehát hogyha a kutya például, hogyha hamis, azt meg kell kötni. A kutyát akkor lehet szabadon engedni, ha tudjuk, hogy nem bánt, nem bántja az embert és nem támadja az embert. Hogyha a fenevad, ugye hamis, veszélyes az emberre, az életre nézve, azt meg kell kötözni. Ugyanezt teszi a törvény mi velünk, az emberekkel. Ezt teszi a házasság törvénye, ezt teszi a Jehova tanúi törvénye, a zsidó törvény, a muzulmán törvény, az ortodox keresztény törvény, a társadalmi törvények ugyanezt teszik. De nagyon sok ember ezeket átjátszotta. És így történt az, hogy maradt az államhatalom törvénye, de azt is az ember hajlamos átjátszani. És így jön képbe a börtön törvénye, valóságos börtön, ugye? Vagy pedig a betegség törvénye, a kórház törvénye, ami szintén megkötözi a testet. Akár a pszichiátria, vagy bármilyen más ahhoz hasonló dolog. Hangsúlyozom, drága emberek, hogy ezek a törvények mind kegyelemből adattak Istentől. Mert hogyha a test azt csinál, amit akar, akkor a lélek eltorzul benne. Kárba visz a lélek benne. Érthető? A törvény arra van, hogy megkötözze a törvénytelen testet. Hogy a lélek ne torzuljon el. Ezért ugye a régiek, a mi nagyszüleink, dédszüleink, ők biztonságban voltak, mert nehéz volt az életük, a kemény munkavégzés, az államhatalom és a vallás törvénye alatt voltak, és így nem azt csináltak, amit akartak. Ezért nem volt lehetőségük a bűnre, csak a paráznaság bűnére, és abból lett a gyermek, és Isten még azt is megáldotta, hogy ne vesszenek el. Azonban ma már nincsen törvény. Van pénz, van jólét, az ember azt csinál, amit akar. Azt gondol, amit akar, hogyha meg szeretné őt keresni az igazság, valamilyen módon, egy ember által, vagy valaki által, egyszerűen elfut, mert neki millió más lehetősége van. Azt mondja, most foglalt vagyok. Tehát az ember nem nyitott az igazságra, és ezért jön be a törvény az ő életébe. És legtöbbször, sajnos manapság, ugye, betegség formájában jön be a törvény, ami sokszor végzetes is lehet. Ha nem kell az igazság, törvény alatt marad az ember, amíg teljesen széttöri őt a törvény. Azt mondja a próféta, hogy aki vétkezik teremtője ellen, az orvos kezeibe jut. Ebben az álomban azt láthattam tehát, hogy a maga a törvény, jelképesen a muzulmánok, azt mondták, hogy megbüntetik a húgomat. Hogy ő mit csinál, fogalmam sincs, nem beszélget velem. Visszament a régi kapcsolatába, egy olyan kapcsolatba, ami szintén a szabadosságról szólt akkor is, rengeteg fájdalmat okozott számára, visszament oda. Bárcsak úgy lett volna, hogy ragaszkodik az igazsághoz, ahhoz, aki őt megmentette, 7 napon keresztül az erdőben hordozta, nem engedte, hogy öngyilkos legyen, többször próbált öngyilkos lenni, de Isten nem engedte, hogy öngyilkos legyen. És fel volt kínálva számára is az igazság, de Isten sem kötelezi, nem kényszeríti, senkit nem kényszerít be a mennyek országába. A békesség, a bűnök bocsánata, az újjászületés ajándék, de Isten senkire nem kényszeríti azt rá, és ezért a legtöbb ember, mivel hogy az igazság nem kényszer, nem fogadja el, inkább vállalja azt, hogy a lelke teljesen eltorzul. Az amerikai szellemiség által leuralt szabados világban a modern kor spirituális mozgalmai által irányítva elvetettük a törvényt. A modern világ elvetette a törvényt. Az igazságot pedig, amit Jézus Krisztus által mutatott meg az Úristen, a kedvünk szerint alakítottuk. Tehát a modern kor embere nem ismeri sem az igazságot, sem a törvényt. Ezért hatalmas veszélyben van az ő lelke. Folyamatosan erről beszélek, hogy a jóléti társadalom akkora veszélyt hozott az embernek a lelkére, amilyen még soha nem volt. Mert a régi rendszerben, a kommunizmusban, amíg nem volt olyan túl sok pénz, nem volt a nagy szabadság, az ember nem azt csinálta, amit akart. Nem tudott olyan szabadon bűnözni, de most már szabadon paráználkodhatunk. Lelkiértelemben, a jogával, a reikivel, a spirituális könyvekkel, az angyaltanfolyamokkal, a theta healinggel, asztrológiával, sámánizmus, tátos vallások, meg mindennel. Azzal közösülünk, azzal vállalunk közösséget, amivel akarunk. És ezek a szellemiségek megfertőzik a mi lelkünket, és belülről kifelé megrohasztanak minket, és a halálba visznek, megbetegítenek. Többször mondhatom azt is, hogy Jézus szavai szerint a lélek az, ami életet ad. A lélek. A test nem használ semmit. És ő azt mondja, hogy a beszédek, amiket én mondok nektek, lélek és élet. Ez azt jelenti, hogy az ő beszéde által a mi lelkünk egészséges lehet. Hogyha a lelkünk egészséges, az megeleveníti a testünket, egészségben tartja a testünket. Azonban, hogyha nekünk a mindennapi kenyér hazug szellemi táplálék a modern spiritualitásból, akkor az történik, hogy a lelkünk megbetegszik és eltorzul. És hogyha a lelkünk megbetegszik és eltorzul, a testünk is meghal. Ennek köszönhető az, hogy a Covid-ban nagyon sok fiatal sportoló is elveszett. Hiába volt egészséges fizikailag, a lelke nem volt egészséges, nem tudta megvédeni magát. Az ezotéria és a modern spirituális tanok által jóga, reiki, spirituális könyvek, technikák. Az én húgom a szabadosságot választotta, aminek azért a következménye, amit leírhattam a Családi Tragédia című írásban. Azonban Isten nem engedte, hogy a bűnei és az addigi döntései következtében elvesszen. Az Úristen nem engedte, hogy elvesszen. Sokan már fiatal hölgyek, fiatal emberek, akik belementek az ezotériába, és engedték formálni, informálni, belül formálni magukat az ezotéria által. Sokan már el vannak temetve, ugyanazon bűnök és döntések következtében. Mint mondtam, a húgom többször próbált öngyilkos lenni az erdőben, de Isten nem engedte, hogy megtegye. A helyett kegyelmet kapott azon emberek imáiért, akik imádkoztak érte, viszont ő ezt a kegyelmet nem fogadta el, és a törvénnyel is szembe ment. Azáltal, hogy visszament a régi kapcsolatába, újból a szabadosságot, a saját akaratát választotta, figyelmen kívül hagyva Isten akaratát, aki neki megkegyelmezett, éppen és egészségesen visszahozta az erdőből, és felkínálta számára a teljes szabadulást az igazság által. Ezért kaphattam ezt a figyelmeztetést, miszerint a muzulmánok azt tervezik, miképp büntessék meg őt. Államban átéreztem azt a félelmet, ami azzal jár, hogy valaki a muzulmánok kezére kerül. Az Úristen egyértelműen beszél úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben arról, hogyha valaki elutasítja a kegyelmet, az ő kegyelmét, az igazságot, ami által élhetünk, mert az igazság az élet, én vagyok az út, az igazság és az élet, az magát az életet utasítja el. Mózes 5. könyvében, olvass el mindenki, Mózes 5. könyvében, a 28. részben Isten felsorolja az áldást és az átkot. Ő elmondja, hogy mit jelent az, hogyha valaki engedelmes neki, keresi az ő szavát, és azt cselekszi, amit ő mond. Elmondja, hogy milyen áldásokban részesül. Az Ószövetségben. De az Új Szövetségben az áldás az még nagyobb. Noha testileg nem úgy működik, mint az Ószövetségben. Sajnos nagyon sok gyülekezet az Ószövetségben tartja az embereket. Anyagi bővölködést kínál számukra. Testiséget kínál számukra. A modern kereszténység az embereket testiségben tartja. Földhözragadtságban, anyagiasságban, a mammon szolgálatában tartja. Azonban az áldás, Istennek az áldása, az Új Szövetségben már sokkal egyértelműbben ki van jelentve Jézus Krisztus által. Miszerint, aki Istenhez fordul, és visszaadja az irányítást, a kontrollt az ő élete fölött a mindenható Istennek, az Úr Jézusnak, az örök életet kap ajándékba. Örök élet. Azt mondja Jézus, aki hisz az én szavamnak, által megy a halálból az életbe. Nem hal meg soha, ha meghal is élni fog. Ilyeneket mondta mindenható Isten. És azt mondja, hogy lehet, hogy a földön nyomorúságotok lesz, de bízzatok, mert én meggyőztem a világot. Sőt, nem hogy lehet, hanem azt mondja, hogy a földön nyomorúságotok lesz, de bízzatok, mert én meggyőztem a világot. És adja azt a lelki békét, amit az ember semmilyen testi eszközzel, semmilyen földi eszközzel nem tud megszerezni magának. Azt mondja az Úr Jézus, hogy békességet adok nektek, az én békémet adom nektek, de nem úgy adom én, ahogy a világ adja. Tehát Isten nem test szerint adja az új szövetségben a békességet, hanem lelki békét ad nekünk. Olyan békét, amely a körülményektől függetlenül békesség. Például, ha valakit börtönbe zárnak a hite miatt, ő ott is békességben van, lehet, hogy megverik őt, de Isten vele van, és nem úgy érzi a fájdalmat, mint egy bűnös ember. És van neki lelki békéje. Azt mondja Pál apostol, hogy az a lelki béke, amit ad az Úr Jézus, az békesség nem csak a bővölködésben, hanem a szűkölködésben is, a szegénységben. Nem csak a jól lakásban, hanem az éhezésben is. Minden körülmények között. Tehát egyértelmű, hogy a mindenható Isten sokkal többet kínál az új szövetségben, Jézus által, mint az ószövetségben, Mózes által, aki 613 törvényt sorolt fel a zsidók számára, amit meg kell tartsanak. És nem, hogy mondjam, a törvény ugye, mint mondtam, az olyan, hogy azt kötelező megtartani, az nem opcionális. A megváltást azért nem tudják elfogadni az emberek, sokan, mert Jézus Krisztus nem kényszeríti rá az ő szavát senkire, sem az ő áldását, sem az ő szabadítását, sem az ő megváltását. És ezért sokan visszamennek a törvénybe, ami kegyetlen. Addig töri az embert, amíg teljesen széttöri az ő életét. Most akkor felolvasnám, hogy mit ír Mózes, tehát Mózes 5. könyve, 28. rész, arról, hogy mit jelent az, amikor valaki megkapta Istennek a kegyelmét, megkapja, de elutasítja azt. És többször beszéltem arról is emberek, hogy én egyszerűen nem tudom, hogy nem, miért olyan nehéz felfogni. Hogy nem mindenki kapott olyan kegyelmet, mint te, aki hallod ezt a felvételt. Nem mindenki kapta meg azt, amit. Nem mindenkiért imádkoztak, mint érted. Valamiért Isten nem mindenkinek annyit adott, mint neked. Te még élsz. Van, akit Isten már átadott úgymond az ördögnek, és elvetett az életét. A húgom is megtette volna, mind a két húgom megtette volna, de Isten nem engedte egyikőknek sem. Mert imádkoztak értük. Ők kegyelmet kaptak, és a kegyelem még tart, hogy meddig nem lehet tudni. De akitől a kegyelem elvitetik, mint ahogy beszéltem erről a fiatalemberről, Isten tőle a kegyelmet elvette, mert ő számára sokszor fel volt kínálva, de ő minduntalan elutasította azt. És átadta őt annak a szellemiségnek, ami uralta őt az életét, egész életében. A paráznaságban tartotta, az anyagiasságban, a pénz imádatában tartotta, bűnökben tartotta. Átadta teljesen annak a szellemiségnek. A szellemiség azt tette, hogy a fiatal ember felakasztotta magát. Mi csak úgy játszmázunk. Azt hisszük, hogy a kegyelem, míg a világ is két nap tart, emberek hazugság. Talán nincsen sok. A kegyelem elvitetik mindenkitől. Le fog járni. Aki önként szabad akaratából nem dönt az élet mellett, az nincs olyan megtartsa az életét, emberek. Nincs olyan megtartsa. Aki nem leli örömét abban, hogy az Úristen szól hozzá, Szentlélek által, éjjel és nappal, megvigasztalja őt, tanítja őt, megfeddi, megdorgálja őt, de bátorítja őt, a gyermekévé fogadja, aki ebben nem leli örömét, az nincs ahogy megtartsa kegyelmet. Azt mondja Mózes által a mindenható Isten, hogy amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködvén, én is, a húgaim is, és mindannyian mindennel bővölködtünk, meg volt bőségesen mindenünk, több volt mindenből, mint amire szükségünk volt, de jó dolgunkban nem Istent kerestük, nem az ő szavát kerestük, hanem a saját elképzeléseinket, a meséket, az ezoterikus hazugságokat, a New Age tanait, amelyek megfertőzték a lelkünket, és szinte az öngyilkosságba vittek. Amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat, mit jelent Istent szolgálni? annyit, emberek, hogy őt engedjük szolgálni, mert Isten szolgál minket. Ő minden nap felszolgálja számunkra a mindennapi kenyeret, a lelki táplálékot. A mi dolgunk csupán annyi, hogy azt elfogadjuk és tovább adjuk, hogy jusson másnak is belőle, az igazságból, hogyha valaki még megmenekülhetne, meneküljön meg. Ez volna a mi dolgunk, emberek. Úgy szolgáljuk az Urat, hogy azt, amit tőle kapunk, azt felszolgáljuk embertársainknak. Többször beszéltem a hugaimnak arról, hogy már ők kéne nekem beszélnek, nem én nekik, hanem ők kéne nekem beszélnek, és mindenkinek, akik hasonló tévelgésben vannak, mint ők, vagy hasonló bűnökben vannak, mint ők, hogy mondják, hogy vigyázz, mert ez a halálba visz, ez az elmezavarba visz, ez a pszichiátriára visz, az öngyilkosságba visz, ők kéne erről beszélnek Isten nevében. És örömmel meg tudnák tenni ezt, mert Isten adja a békességet mindenkinek, aki vállalja azt, hogy igazat szól, és nem embereknek akar megfelelni, hanem az élő Istennek engedelmeskedni, aki az életet szolgálja fel minden nap, a mindennapi kenyérben. És emberek, ezt lehet örömmel tenni, jó szívvel tenni, mindennel bővölködvén. Tehetnénk ezt, mert egészségesek vagyunk. Valamit megegyünk, valamit felvegyünk. Hatalmas bőség van. Jóformán semmi más nem kell csináljunk, mint az, hogy igazságban járjunk, és mutassuk meg azt a tévelgőknek, a megkötözötteknek, a betegeknek, a megtört szívűeknek, de mi nem ezt tesszük. Amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködvén, szolgálod majd a te ellenségeidet, akiket reád bocsájt az Úr, éhen és szomjan, mezítelen, és mindennek szükiben, és vasigát vet a te nyakadra, miglen elpusztít téged, hoz az Úr ellenet népet messzünnen, a földnek széléről, nem különben, amint repül a sas, oly népet, amelynek nyelvét nem érted, vad tekintetű népet, amely nem tiszteli a vén embert, és a gyermeknek nem kedvez. Többször beszéltem arról, legutóbb abban a felvételben, hogy hogyan bukik el az Orbán kormány, vagy valami ilyesmi. Mostanapokban készítettem azt a felvételt. Hogy a migráns áradatot nem lehet megállítani. Lehetetlen, mert az Úr hozza őket. Az Úr hozza őket. Azért, mert a kereszténység elfordult Jézus szavától. A kereszténység az amerikai, hazug kereszténység útját követi. Magyarország adoptálta az amerikai kereszténységet, ami az embereket földhöz ragadságban tartja. A matériában, a testiségben tartja őket. A paráznoságban tartja őket. És a konzervatív kereszténység teljesen eltorzult. Az emberek nem születnek újjá Magyarországon. Nem is tudják, hogy van újjászületés. Mert a kereszténység nem hirdeti. És amelyik hirdeti, a karizmatikus kereszténység benne tartja az embereket a gyülekezetben, a vallási szervezetekben, és nincs újjászületés, nincsen bizonságtétel, nincsen profétálás. Tehát hazugságban, meddőségben és magtalanságban tartja a magyarokat az új kereszténység, a Németh Sándor féle modern kereszténység. Az emberek meg vannak kötözve, vezényszóra bologatnak, hallelujáznak, és nincs, aki bizonságot tegyen a megtört szívűeknek, a bűnnel megkötözött embereknek, a betegeknek, mert az emberek vezényszóra csinálják azt, amit a pásztor mond nekik, és nem dolgoznak az aratásban, a szőlőben, nincsen bizonságtétel. A konzervatív kereszténység pedig azt csinálja, hogy babonosságban, szűzanyagkultuszban tartja az embereket. Ott sincsen sem törvény jóformán semmi. Bármit csinálhatsz. Érzelgésben tartja őket. A szentek nevében beszélnek. Hallott idézésben viszik az embereket valóságosan. Le van írva a törvényben, hogy a hallott idézés miatt megölik az embereket. Régebb megölték őket. Ma már a betegség, a rák öli meg az embereket. A szűzanyagkultusz miatt az emberek rákban vannak tartva. Rákos daganatok gyötrik az ő testüket, mert nem tudják, hogy amit ők csinálnak, az istentelenség, fertelmesség. a szentek közbenjárásának a kérése, fertelmesség, halott idézés emberek. Nincsen közbenjáró Isten és ember között, csak egy valaki támad fel Isten dicsőségére. Jézus Krisztus, ő legyőzte a halált. Isten szava által, az ő beszéd által, az ő lelke által. És ő a közbenjáró. A katolikus vallás, egyház, az embereket milliószám tartja benne. A babonaságban, a halott idézésben, a halott szellemek idézésében. Isten nevében. Így taszítja őket. A széles úton, a kárzat útján, a pokol irányába. És ezért engedte meg a mindenható Isten, hogy a muzulmánok, úgymond a keletiek, ugye, keleti nép, Izmaelnek a törzse elárassza az egész világot. Amerikát, Magyarországot, Angliát, Nyugat-Európát. Bejöttek, ők nem tértek meg, mert nem volt, aki ez megtérni. Mert a kereszténység az langyos kereszténység volt. A kereszténység szégyelli Jézus nevét. Szégyelli a hétköznapokban az ő nevét, az ő szavát. Tehát ők nem tértek meg. Maradtak a Mohamed követésében. És ők ilyen nép, ahogy írja Mózes, vad tekintetű nép, amely nem tiszteli a vén embert, és a gyermeknek nem kedvez. Ezeket hozta rá az Úr a hazug, elbukott kereszténységre, Európára. És ezt láthattam álomban, és ahogy én láthattam, hogy a muzulmánok a hugom fölött ítéletet mondanak, hogy hogyan büntessék meg őt azért, mert felrúgta a törvényeket, ez érvényes az egész nemzetre. Minden törvénytelen keresztényre, mindenkire, aki hallotta az örömhírt, a Krisztus örömhírét, de nem fogadta el azt. Választotta a langyos vallásosságot, a törvényt megtaposta, mint Amerika, és Jézusból egy ilyen érzelgős szobrot csinált, aki mindig azt mondja, amit hallani akarsz. Emberek, vigyázzatok! A kereszténység által, a modern kereszténység által van leigázva Magyarország, amely hazuggá tette Jézust, az ő szavait. Magyarországon éppen úgy, mint Amerikában nincsen most már sem törvény, sem igazság. A kegyelem az igazság által lenne, de nincsen meg az igazság szeretete az emberekben. Nem hirdetik az örömhírt, az evangéliumot. Szabadon, mint akik szabadok, mint akik szabadna lettek téve, az újjászületés által. Inkább választják a vallásosságot, hallgatják a salatánokat, akik azt mondják, hogy az Úr megállt téged, anyagilag, meg mindenféle téren, materializmusban, föltözagadságban, testiségben vannak tartva az emberek. Nem lelkiek, nem történt újjászületés, és jóformán most már senki nem akarja. Ez a félelmetes az egészben. És Istennek az ítélete a muzulmánok. Keresztény Európára, keresztény Amerikára. Istennek az ítélete a muzulmánok. Ezt láthattam álomban. Isten könyörüljön minden igazság szerető emberen, akiben még van igazság szeretet, és akiben van alázat teremtőjével szemben. Aki le tud térdelni a teremtője elé, és segítségül tudja hívni az Úr Jézus nevét. Meneküljön meg. Mert ahogy mondta ő, kőkövön nem maradt. Emberek, kőkövön nem maradt. Hogy ez mit jelent az én hugom esetében, fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Az biztos, hogy én átéreztem azt a félelmet abban az álomban, hogy mit jelent az, hogy a muzulmánok tanakodnak fölöttem, hogy engemet hogyan büntessenek meg. Félve mondtam a hugomnak, hogy vigyázz, menj, kérjük bocsánatot, mert azon tanakodnak, hogy hogyan büntessenek meg téged. De az ilyen szavak elől mindenki menekül, pótcselekvésekbe, kertészkedésbe, gombászat, minden pótcselekvés. Ne kelljen baráti társaságok, összejövetelek, bulik, Facebook, közösségi média, meditáció, könyvek, spirituális könyvek, mindenki menekül, senki nem akar szembesülni. De aki nem szembesül, meg sem szabadulhat a bűntől. És aki a bűntől nem szabadul meg, az törvény alatt van. Arra jönnek a muzulmánok. Arra jön az ítélet emberek. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!